Függő kérdések című műsorban. Én Nemes Hajnal műsorvezető vagyok, és szeretettel köszöntelek Káplár Mátyás egyetemi adjunktus és tanácsadó szakpszichológus, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy eljöhettem a műsorba.
Még egyszer köszönöm, hogy itt vagy, hiszen a mai adásban tőlünk megszokott módon a függőségekről fogunk beszélni, így hát rögtön bele is csapnánk a közepébe, hogy mi az, amit még te szívesen elmondanál, mielőtt a témába beleugranánk, saját magadról, munkásságodról, illetve amit még fontosnak tartasz.
Most már közel 10 éve tanítok az egyetemen, és ott nagyon sokfajta emberrel, hallgatóval, akár problémákkal is találkozom, illetve hát maga a tudományos munka során is, ugye akár a függőségeknek a kérdése is többször előkerül, hiszen amivel én foglalkozom az egyetemen is, az a tanácsadás, illetve az iskolapszichológia, és hát a fiatalok körében is egyre többször fordul elő olyan esemény vagy olyan körülmény, amikor valamilyen függőséggel kerülnek kapcsolatba. A másik része a munkámnak a tanácsadás, ugye tanácsadó szakpszichológusként is dolgozom. Itt többnyire egyénileg foglalkozom emberekkel, a legkülönbözőbb problémákkal fordulnak hozzám, de ezek között is megtalálhatók olyan tünetek vagy olyan körülmények, amikor azt mondhatjuk, hogy valamilyen fajta függőségről beszélünk az adott kliensnek az esetében.
Azt elmondanád, hogy melyik egyetemen és hol tanítasz, mert hogy én tudom, de hogy a hallgatók is azért egy kicsit többet hallhassanak róla.
Igen, a Pécsi Tudományegyetemen tanítok, a Pszichológia Intézetben. Ezen belül is egészen konkrétan a személyiség és egészségpszichológia tanszéknek vagyok a munkatársam. Illetve nagyon sokat dolgozunk nemzetközi hallgatókkal, hiszen most már nagyon nagy csoport van, akik külföldi hallgatóként jönnek az egyetemünkre. Igazából ez a munka már a kezdetektől kezdve közel áll hozzám, hiszen én Pécset is születtem, itt végeztem minden iskolát, az egyetemet is, és akkor onnan már egyenes úton kerültem be a tanításba, illetve a katedra túloldalára.
Ezt azért is kérdeztem, mert hogy nem, neked sem mondtam, nem igazán volt sok időnk beszélgetni, de hogy miért pont rád esett a mai műsorban a választás, hát az én lányom is ott tanul a Pécsi Tudományegyetemen, és ő foglalkozik magával a függőségekkel, és nagyon sokat mesélt rólad, hogy igazából te is foglalkozol a függőségekkel, illetve az órákon megemlíted, és akkor így került megint szóba, hogy na hát akkor jó lenne, hiszen engem is érdekel, hogy minél színesebb emberek véleményét tudjuk megosztani a hallgatósággal. Hogyha te arról mesélnél egy kicsit, hogy milyen típusú függőségekkel találkozol, vagy keresnek meg, vagy akár egy kicsit tágabbra is nyithatjuk, hogy az egyetemen belül, hiszen sok egyetemistával is dolgozol, és azért tudjuk, hogy ott is, hiszen a mindennapjainkban mindenhol jelen van a függőség, hogy milyen típusú függőségekkel találkozol a leggyakrabban?
Egy kicsit távolabbról indulnék akkor, mert akárha csak a saját életemre, vagy a körülöttem lévő emberek, nem csak kliensek, hanem barátok, család életére is gondolok, akkor azt mondhatom, hogy valamilyen kisebb-nagyobb függőség mindannyiunkat jellemez, hiszen önmagában ez a fajta viselkedés segít minket azon, hogy túljussunk bizonyos nehézségeken. Igazából valamilyen kontrollt ad olyan dolog fölött, amivel nem tudunk mit kezdeni amúgy a mindennapi életben. Persze nem védeni szeretném a függőséget, hogy akkor ez mennyire jó, hogy egy kicsit függők vagyunk, csak azt mondom, hogy van ennek egy olyan szintje, amikor nekem olyan dolgok fontosak, vagy olyan dolgok nem tudok elszakadni, amik még nem érik el azt a szintet, amikor már azt mondom, hogy akadályoz engem a mindennapi életben ez a tevékenység. Aztán vannak olyan függőségek, és az egyetemen nagyon sokat találkozunk persze ezekkel, meg hát a mindennapi életben is, amire azt mondjuk, hogy hát igen, függőség, de hogy nagyon sokan igazából nem kezdenek vele semmit. Gondolok itt akár a dohányzásra, vagy az alkoholfogyasztásra, amik elég klasszikusak. De hát azt is látnunk kell, hogy sokszor akár a gyengébb illegális drogok is ebbe beleférnek, és sokan akár rekreációs használattal, de aztán végül mégis, ha nem is fizikai, de pszichikai függőség kialakulásával kell, hogy számoljanak ezekben az esetekben is. És akkor, ha megyünk tovább a kliensek területére, ott ezek persze mind megjelennek, ott már problémaként, illetve ami még előfordul a praxisban viszonylag gyakran, az a párkapcsolattal kapcsolatos függőségek, tehát ez a kapcsolati függőség, illetve hát a modern világnak internet, videójáték, akár szexuális tartalmú, felnőtt tartalmú filmekhez való függőség, tehát ez is meg tud jelenni ezekben a folyamatokban.
Ami számomra furcsa volt, ugye hát azt tudtuk, hogy az energiaitalok is ugye nagyon népszerűek lettek, a munkafüggőség, azt tudjuk, hogy nagyon szűk az a mesdje, hogy honnan nevezzük annak, ugye ez mindig a szakmában egy kérdés, illetve hát a lányomtól hallva, hogy mennyire gyakoriak gyakorlatilag ezek a doppingszerek, hogy akkor most éberebb legyek, most a memória javítószerek, ugye ez annó még az én időmben, és akkor már ilyen matuzsálemként mesélve, ez még annyira nem volt jellemző. Örülök, hogy behoztad a függőségnek ezt a színes spektrumát, mert hogy amikor azt mondják, hogy függőség, akkor általában a köztudatban először az alkohol és a drogfüggőség az, ami leginkább szóba kerül. És persze lehet hallani, meg azért beszélünk a társfüggőségről, pornó függőségről, illetve az internet függőségről is egyre gyakrabban beszélünk, de hogy ezek a függőségek a mindennapjainkban jelen vannak, arról viszonylag kevés szó esik, hogy hát valahol mindenkinek van függősége, de hogy azért mégiscsak nem mindegy, hogy az mennyire korlátozva a mindennapjainkban. Mennyire beszéltek ti erről, akár az egyetemi oktatáson belül, mondjuk a pszichológia szakon?
Vannak olyan kurzusok, amik kifejezetten erre irányulnak, hiszen azok az emberek, akik eljutnak a függőségnek arra a szintjére, ami, ahogy korábban említettem, már valóban az életüknek a minőségét befolyásolja, és muszáj valamilyen módon kezelni ezt. Annak van egy speciális módszere, speciális megközelítései, hogy hogyan tudunk ehhez kapcsolódni. Erről van több kurzus is a képzés során, illetve hát belecsepegtetve akár a személyiséglélektan, akár az egészségpszichológia területén, vagy a saját területemen az iskolapszichológiánál ugyanúgy megjelennek ezek, ott inkább persze érintőlegesen, és sokkal inkább a prevenció szempontjából, mint az intervenció szempontjából, de mégis ugye, mivel nagyon sok területről jöhet ilyenfajta viselkedés, ezért muszáj, hogy sok helyen megjelenjen ez.
A promóció az mennyire van jelen? Ugye itt nagyon sokat beszéltünk prevenció, de hogy nem annyira működik, aztán átléptünk a promócióra, de hogy én legalábbis azt tapasztalom személy szerint, hogy hát még mindig inkább a prevención van a hangsúly, és ugyanazt mondjuk, hogy ez már nem annyira hatékony, promóció kellene, de hogy én nem igazán találkozom, de lehet, ha ez csak az én hiányosságom. Te mit tapasztalsz?
Azt tapasztalom, hogy ugyanúgy, ahogy más akár pszichés jellegű problémák, úgy a függőség is sokszor még mindig a tabu kategóriába esik. Tehát igaz, vannak olyanok, hogy drogfüggőség, vagy akár dohányzással kapcsolatos tréningek, vagy megelőző programok, de valójában ezek nem mindig a mögöttes dinamikát fogják megcélozni, hanem egy konkrét viselkedésről próbálják ugye eltéríteni az embereket. Holott én azt gondolom, hogy maga a függő viselkedés az tulajdonképpen egy belső stratégia. Tehát hiába történik az, hogy én mondjuk dohányzom, és akkor leszokok róla, akkor fogok keresni magamnak egy másmilyen függőséget, akár csak olyan szinten, hogy akkor rágózok, és akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ez mennyivel egészségesebb, de holott magát a problémát azt nem orvosoltuk. Úgyhogy mindenképpen fontos lenne, hogy ezeket a tabukat ledöntsük, és hogy merjünk arról beszélni, hogy igen, vannak olyan emberek, vagy akár azt is mondhatjuk kicsit tágabban, hogy mindannyiunkban megvan a hajlam, hogy bizonyos események hatására ezekhez a stratégiákhoz nyúljunk. Ugye azért mondtam, ez biztonságot ad, mert tudom, ezt megteszem, akkor ez fog történni. És hogyha erre tudnánk rávilágítani, és akkor ez talán sokkal inkább már az a promóció, amit te említesz, hogy megvilágítjuk, hogy miről is van szó, és olyan viselkedéseket tanítunk, amik viszont pozitív irányba viszik ezt a folyamatot, akkor tudunk igazán hatást gyakorolni. De még akár a függőségek mellett is, ugye ez egyáltalán nem csak ezekről szól, ahogy említettem, de akár például ilyen lenne az öngyilkosság, vagy akár mind a mai napig akár az abúzusnak a kérdése, amik ugyanilyen tabu kategóriába tartoznak.
Mi az, amit te ugye visszatérve akár most nem az egyetemi részhez, hanem a saját praxisodon belül, amivel egyrészt találkozol, és amit képviselsz, amit itt szívesen megosztanál, mint jó tanács, vagy mint tapasztalat?
Szerintem nagyon fontos, hogy egyrészt merjünk szembenézni azzal, amikor valamilyen problémánk van, és felismerni azt, hogy mi bizony ennek a megoldására nem egy valódi hatékony módszert alkalmazunk, hanem egy ilyen kompenzáló módszert, ami lehet valamilyen fajta függőség. Hogy merjük azt, hogyha ilyennel találkozunk, felismerni, hogy ezzel valamilyen módon kezdenünk el valamit, és azt is meg tudjuk látni, hogy valójában nem a tünet maga a probléma, hiszen ez csak egy hírvivő. Én mindig ezt szoktam minden tünetre mondani, hogy ezek hírvivők, akármilyen szörnyűek, vagy akármilyen nehéznek tűnik is a kezelésük. Viszont az igazi probléma az valószínűleg belül sokkal mélyebben gyökerezik. És hogyha az emberek elkezdenek akár egy önismerettel foglalkozni, akár arra hagyatkozni, hogy egy kicsit jobban kinyíljanak, és akár, ha már a Mária Rádióban vagyunk, akkor a spiritualitás irányában, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban, hogy van bizony emberek között is, és akár égi segítség is, ami a különféle problémák esetén számunkra menedéket vagy segítséget jelenthet, akkor a tünetek mögött meg tudjuk találni az igazi problémát, illetve azt megoldva valójában ezek önmaguktól megszűnnek.
Mi az, amit te tapasztalsz? Hiszen ugye rengeteg önismereti csoport van, rengeteg tréning, mindenféle módszertan, most már mindenki számára hozzáférhető, és elég sokat is lehet hallani róluk. De ennek ellenére én magam azt tapasztalom, hogy hiába ilyen nagyon nagy a kínálat, és elég sok ember részt vesz rajta, és van nyitottság is, talán sokkal nagyobb a fiatalabb korosztályban, mint hogyha így összehasonlítom a saját korosztályunkat az akkori időbe. Mégis én valahol még nem tapasztalom azt, hogy mondjuk ez a függőségek számának a csökkenésében megjelenne. De lehet, ha ez az én türelmetlenségem, vagy akár vakságom. Te ezt hogyan látod?
Ennek két oldalát látom. Az egyik, hogy a mi kultúránkban, és most a magyar kultúrára gondolok, a függőség az egy nagyon mélyen beépült stratégia. És hogy nagyon hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ebből az emberek váltani és nyitni tudjanak egy másik irányba. Én nem gondolom azt, hogy egyáltalán ne lennének eredmények, de azt gondolom, hogy ezek inkább az egyéni szinten mérhetők le. Hiszen ha megnézzük a nemzetközi statisztikákat, hát bizony a legtöbb függőség területén Magyarország az élen jár, főleg az úgymond nem illegális drogoknak, tehát hogy dohányzás, az alkohol, akár mondjuk a kávét is, bár annak azért azt gondolom, sok hasznos hatása is van, de természetesen ez is tud olyan függőséggé válni, és ezekben mind-mind nagyon előkelő helyet foglalunk el a világot áttekintve is. A másik része ennek pedig az, amit korábban fejtegettem, hogy az embereknek a rálátása az nincsen még meg erre a problémára, és vagy csak legyintenek, hogy ugyan az egész családunkban mindenki függő volt, miért lenne ez probléma, sőt, van olyan, ahol igazából ez még elvárás is lesz. Az alkohol kapcsán ez nagyon sokszor jelenik meg, hogy aki nem megfelelő szintre tudja emelni ezt a dolgot, azt nem is tekintik igazán a közösség releváns tagjának. És éppen ezért ez akadályozza azt, hogy ettől egy kicsit más irányba forduljunk. És akkor még egy gondolat jut ezzel kapcsolatba eszembe, hogy azért azt is fontos látnunk, hogy amikor beszélünk egy függőségről, és annak a másik oldalára az abszinenciáról egy adott dologgal kapcsolatban, akkor valójában azért még mindig ugyanazon a kontinuumon fogunk mozogni. Tehát hiába lesz valaki egy stratégiát feladva, vagy nem is feladva, pontosabban ellene menve, mondjuk egy függő viselkedésbe, egy abszinens viselkedésbe, az nem valódi stratégia váltás, mert hogy ugyanazon a vonalon mozog. Ahhoz, hogy ez egy valódi változás legyen, ahhoz ebből az egyenesből kitérve kell, tehát valamilyen egészen új stratégiát alkalmazva az életében kell, hogy változtasson. És azt gondolom, hogy ez a legnehezebb.
Mennyire hiszel abban, hogy ugye azért a függőség az nem egy egyéni játék, az valahol egy társas játék, és hogy ebben a kapcsolatok szerepe, vagy a a mai, mondhatni a kapcsolatoktól úgy megnyírbált társadalom, ez mennyiben nehezíti meg, hiszen az egyik oldalon ugye beszélünk arra, hogy merjünk szembenézni, ma már mondhatni, hogy szinte már büszkeség, és az elég jól működik, hogy hát bevallom, hogy van hibám, szembenézek a problémákkal, de hogy én az egyik oldalon ezt is látom egy problémának, hogy felismerem, én magam is sok klienssel találkozom, hogy jó, én változom, de hogy nem változik körülöttem a kapcsolatrendszerem, és akkor ott vagyok magányosan, egyedül, és akkor most mennyivel jártam én jobban, hogy én most változtam, és bátor vagyok, és rá merek látni a dolgaimra, merek változtatni. Te ezt hogyan tapasztalod a te területeiden?
Nagyon örülök, hogy erre a kapcsolati irányra vezetted át ezt a gondolatot, hiszen az az általános keret, amit én megfogalmaztam, az pont úgy igaz erre is. Az első részéhez annyit tennék hozzá, hogy nagyon sokszor van ez is fiatalok körében, én tapasztalom, hogy megtörténik ez a belátás, hogy igen, én függő vagyok, csak sajnos a második lépés az, hogy de jól van ez így, és nem is szeretnének rajta sok esetben változtatni. Ez persze megint csak, hogy milyen szinten van ez annak a kérdése, hogy ez elfogadható válasz, de az látszik megint, hogy a dinamika az akkor nem változik. És a másik része, ami pedig a kapcsolatokra vonatkozik, hogy valóban, amikor valaki ilyen viselkedést mutat, az legtöbbször magából a rendszerből adódik. És akár egy családi rendszerből, akár mondjuk egy munkahelyből, tehát én azt nem tudnám megmondani, hogy pontosan melyik. Azt gondolom, hogy ez egy összetett rendszer, a szociális környezetünk lesz az, ami ezt meghatározza. És azért lesz jó a függőséggel élni, mert hogy addig is valamilyen fajta pozitív belső élményem van, amíg ebbe ezt a tevékenységet végzem. És valóban teljesen igaz az, hogyha maga a környezet az nem változik, vagy a hozzáállás, akkor hiába is fogok én egy viselkedésnek ellene menni, attól még az a hiány, amit az képvisel, az ugyanúgy meg fog maradni bennem. És ezért lenne nagyon fontos, sok más tünetnél is azért nem is gondolná az ember, hogy akár egy családterápiás, vagy akár egy közösségi terápiás módszer sokkal hatékonyabban tud működni a függőségeknek a kezelésében, az ilyen stratégiáknak a csökkentésében, mint pusztán egy egyéni. Pont úgy, ahogy mondtad, hogy hiszen, hogyha ő el is indul valamilyen irányba, de maga a környezet az utána húzza visszafelé, nem is feltétlenül magának a függőségnek az erősítésével, hanem éppen az érzelmi hiánynak a növelésével vagy megtartásával, akkor az, amit ő elért az egyéni életében, az a negatív, amit a másik oldalon kap, az vissza fogja őt húzni ebbe a másik fajta viselkedésbe.
Én is ezért látom azt, hogy talán a csoport munka, tehát hogy eleve kap egy közösséget, egy olyan közösséget, ahol azonosok a célok, talán ebből a szempontból tud hatékonyabban működni, nem is feltétlenül az alkalmazott módszerről van szó, hanem elsősorban az, hogy itt már kapok egy olyan közösséget, ahol megértenek, ahol akár ebben támogatnak meg ebben a változásban. Nem tudom, hogy Pécsen, ugye én Budapestről tudok sokkal többet mesélni, de hát itt most azért vagyunk itt, hogy a te tapasztalataidat halljuk és megosszuk a hallgatókkal, hogy Pécsen mennyire vannak közösségek, olyan támogató közösségek, akár a fiatalok körébe, de egyáltalán a pécsi lakosok körébe, ami egy ilyen megtartó közeg.
Van többfajta közösség is, vannak hagyományos a csoportok, illetve többfajta ilyen önsegítő csoportosulás, és van egy közalapítvány, az Indít közalapítvány, ami kifejezetten ezzel a függőségi területtel is foglalkozik. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek dolgoznak ezen a területen. Aztán Pécs környékén vannak rehabilitációs házak is, ahova el tudnak menni. Elsősorban általában alkoholfüggők látogatják ezeket az intézményeket, de másfajta függőséggel is lehet ide fordulni. És azt gondolom, hogy az a szakmai tím, illetve az a közösség, ami ott létrejön, az valóban elősegíti a gyógyulást. Nagyon fontos tudni ezekről, mint minden más hasonlóan működően, ezek teljesen önkéntes alapon működnek, nincsenek zárt ajtók, hanem akkor tudnak valakivel dolgozni, hogyha valóban szeretne változtatni a saját életén, és akkor viszont gyakorlatilag egy reggeltől estig 0-24 órában lévő támogatással ezt nagyon könnyen meg tudja tenni. Persze látni kell azt is, hogy ennek ellenére nagyon nehéz változtatni. Talán éppen azért, amiről korábban beszéltünk, hogy ha az a közeg, ahonnan jövök és ahova visszamegyek, az nem változik velem együtt, akkor bizony nagyon nehéz ma új stratégiákat bevezetni az életemben. Tehát még ezzel a nagyon jól működő szakmai közeggel is azt lehet mondani, hogy mérsékelt eredményeket tudnak elérni a kollégák. Viszont azok, akik bele tudnak állni ebbe, és tudják ezt az életformát utána magukévá tenni, azoknak viszont gyökeres változás jön el az életükben.
Tehát, hogy valójában kell egy belső elhatározás, igen, hogy én ezt szeretném, és akkor mindent megteszek annak érdekében, megtalálva, vagy kutatva, felkeresve azt a közeget, ami adott esetben megtart, vagy a segítségemre lehet, hogy motiváljon.
Igen, és ezt nyújtják ott azok, akik már kigyógyultak a függőségből, ugye a legtöbb segítő az maga is függő. Ugye tudjuk klasszikusan, hogy ezek olyan dolgok, amik élete végig elkísérik az embert, tünetmentessé tehető, de hogy maga ez a beépült séma sajnos vissza tud lépni nagyobb traumák vagy körülmények hatására, de mégis azok, akik már ebből kijöttek, úgy tudnak segíteni, hogy azzal a türelemmel és odafigyeléssel, amit ők is megkaptak, és ami segített nekik abban, hogy ők átéljék azt, hogy igenis van szabadulás ebből a börtönből, mert amikor valaki ide jut, akkor valóban azt érzi már, hogy ez egy rabság, ami megkötözi az ő kezeit.
Mit gondolsz egy picit, hogyha egy más területre mennénk, a függőség más területére, hiszen alapjaiban nem változik, csak hát, hogy a szer változik, az internet függőségről, a média függőségről, mert azt hiszem, hogy igazából ennek még a hatásait még ugyan már érezzük, hiszen vannak függőséggel kezelt, tehát internetfüggőséggel kezelt betegek, tehát hogy ez azért már annyira nem újdonság, hogy ez csak egy elképzelés lenne, de mégis úgy gondolom, hogy az igazi nagy hullám azért az még hátra van.
Igen, azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban még ott tartunk, hogy még kevesebben merik kimondani azt, hogy ők képernyőfüggők lennének, vagy internetfüggők, vagy szociális médiafüggők. Itt is azt gondolom, hogy a háttérben egyrészt lehet ez a kapcsolati hálózat, amit már említettünk, de van még egy nagyon fontos tényezője ennek, az az információ, illetve az, hogy én a világban biztonságban legyek. És hogy sokan abban látják a biztonságnak a megtalálását, hogy az információknak a maximális mennyiségét teszik sajátjukévá. Megint, ha mögé nézünk, akkor nem a tünet lesz a probléma, hanem az, hogy amúgy egy másik szempontból ők valamilyen egzisztenciális szorongást érnek át, nem feltétlenül anyagilag, hanem valamilyen biztonság szempontjából, érzelmi, társas, vagy éppenséggel, hogy nem találják a helyüket, ez manapság szerintem rengeteg fiatalnál fordul elő, hogy egyszerűen nem tudják jól tervezni az életüket. Talán egy kicsit elkanyarodva ettől, hiszen annyi lehetőség áll a rendelkezésükre, hogy nagyon sokszor nem tudnak dönteni közöttük, és egyszerűen megmaradnak ebben a lebegő állapotban, és valójában ez vezet majd egy olyan függőséghez, hogy akkor megint csak valamihez nyúlok, ami engem lehorgonyoz. Ahelyett, és akkor itt jön majd a nevelőknek, meg a szülőknek a további felelőssége, meg lehetőségei, hogy elkezdenénk megtanítani azt, hogy például dönteni valami mellett, meg letenni a voksunkat valami mellé, az nem egy rossz dolog, mert bár pillanatnyilag úgy tűnik, hogy én lemondok nagyon sok mindenről, azért, hogy ezt az egyet válasszam, de az egészen az enyém lesz, és igazából ez ki tudja tölteni az én életemet. Ez az egyik része. A másik része pedig, hogy van arra lehetőség, hogyha kiderül, hogy az utam egy kicsit más irányba visz, akkor utána ezen módosítsak, és tovább menjek egy olyan úton, ami aztán már valóban a sajátom lesz.
Itt már egy kicsit érinted a felelősség témáját is, tehát a döntésnek a, igen, felelősségét is, hogy igen, szülőként vajon mennyire érezzük azt, hogy mekkora felelősségünk van abból a szempontból, hogy a kényelmes az nem feltétlenül egyenlő a jó célra vezető, akár a boldog élethez. És hogyha a gyerekek is már pedig nagyon korán megtanulják, hogy hát kényelmes, könnyen hozzáférek, elbújhatok valami mögé, nem kell szemtől szembe vállalnom a felelősségét, és így elég nehéz egy idő után ugye motiválni is, hogy hát azért, amikor ott szemtől szembe állsz, és úgy kell elmondanod, és nem csak egy véleményt odadobsz, és valami állarc mögé elbújsz. Tehát, hogy nem is tudom, hogy igazából erről azt hiszem, hogy nem tudunk elég szót ejteni, és nem is ejtünk, tehát nem sokat beszélünk arról, hogy ez már egy idő után szinte lehetetlen, mert addigra már olyan zsigeri reakciók alakulnak ki, és egy olyan kényelmi funkció, amit már sokkal nehezebb lebontani. Te erről mit gondolsz?
Nagyon örülök, hogy ebbe az irányba is el tudunk egy kicsit menni, mert azt gondolom, hogy legnagyobb baj az, hogy nem merünk igazán vágyakozni és a saját vágyainkat megtalálni. Eddig nem került elő, az elején se volt szó róla, hogy a pszichológia mellett van másik végzettségem is, én teológus vagyok. És hogy ezt a kettőt én nagyon jól tudom együtt alkalmazni a munkám során. És azt gondolom, hogy az ember igazán mélyről jövő vágya, tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy az a terv, amit Isten beleültetett az embernek az életébe, az alkalmas arra, hogy őt igazán boldoggá tegye. És valójában, hogyha én merek igazán mélyre nézni és megtalálni ezt a vágyamat, akkor kimondhatom azt, hogy valójában én bármi lehetek, ami igazán szeretnék. Mert hogy ami igazán szeretnék, az igazán mélyről jön, és az mind olyan, amihez megvan bennem az az adottság, meg az a lehetőség, ahová el tudjak jutni. Viszont a másik oldal jön itt, hogy egyrészt vannak divatok, amit muszáj követni, vagy amit kell követni, illetve vannak olyan elvárások, amik viszont nem is a saját életemből jönnek. Elindulok ezeken az ösvényeken, és elveszítem azt, az igazi mélységet, amire igazán vágyok. Nem tudom, elmondhatok-e, egy egész konkrét eset van.
Hogyne, sőt.
Egy fiatal ember jár most hozzám, és hogy ő neki az volt a problémája, párkapcsolati jellegű volt, nem teljesen függőség, vagy akár inkább ilyen negatív függőségnek mondanám ezt, próbált kialakítani hölgyekkel kapcsolatot, de hogy amikor az intimitásra került volna a sor, akkor ez nem járt sikerrel az ő életében. És ezt nagyon szégyelte, aztán el is távolodott, inkább magának maradt, pedig hát a 20-as évei végén járó, jó kiállású, jó egzisztenciával rendelkező fiatalemberről van szó. És ahogy elkezdtünk ezen dolgozni, ugye gondolkozott azon, hogy talán valamilyen biológiai háttere lehet az ő problémájának, és végül kiderült, hogy az ő igazi vágya az az lenne, hogy egy olyan lányjal tudjon kapcsolatba kerülni, akivel egy igazán mély érzelmi kötődést tud kialakítani, és csak erre épülve van neki vágya arra, hogy bármilyen fajta testi intimitással bármit is kezdjen. Viszont az a közeg, ahol dolgozik, illetve amiben ő él, azt mondja, hogy az az igazi férfi, akinek minél több barátnője van, minél több kapcsolata, minél több trófeát gyűjt be magának. És valójában az, amikor ő ezt egyrészt meg tudta látni magában, hogy mi az igazi vágya. Másrészt pedig fel tudta vállalni azt, hogy ez az igazi vágy, ez valójában egy olyan út, ami sokkal jobb, mint amit ő neki mutatnak, vagy elvárnának. Na onnantól kezdve gyakorlatilag egy radikális változás indult el az életében, és az egyik legutóbbi alkalommal ő ezt így fogalmazta meg, hogy én sose gondoltam, hogy így is lehet élni.
Tehát valójában az értékrendekről is beszélsz, hogy mi az, amit az egyén, mint egyéni értékrend képvisel, és ez valójában hogyan passzol ahhoz az értékrendhez, amit mondjuk a környezet, a norma, de hát ma már ugye tudjuk, hogy mi az, ami a norma mit jelent, hogy az a normális, ami normál esetben nem normális. De hogy igen, ez egy nagyon gyakori, és azért örülök, hogy ezt a példát így megosztottad a hallgatókkal, mert hogy ezek mindennaposak. Hogy jön egy családból egy értékrenddel, azzal azonosul is, és akkor találkozik egy teljesen más kifordított, számára kifordított értékrenddel, és akkor ebben egy akkora feszültség van, hogy valahol választani kell, vagy kimenekülni, de olyan, mint hogyha újból és újból menekülnie kellene az egyénnek, de hát mindenki szeretne azonos is lenni, miközben vágyik a különbözőségre, és hogy igen, itt azt hiszem, hogy itt a fejekbe talán már sokkal inkább gyerekkorba kellene ebből a szempontból, mivel ilyen nagyon nagy eltérések vannak az értékrendekben, és nagyon nagy a mozgás is, mert ami ma érték, holnap már nem biztos, hogy érték, és ezt lekövetni, ugye rugalmassá tenni az egyént, ahhoz jó, hogyha érti, hogy tulajdonképpen mi az, amiben van választási lehetősége, hogy lehet különbözőnek lenni, és az mivel jár, mert hát nyilván akkor egy magányosabb, de majd eljön az ő ideje is, illetve hát jó tartozni, hiszen társas lények vagyunk, de hogy milyen áron, meg hogy hová. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas játék, és gondolom, hogy a te munkádban is minden nap ez valamilyen formában megjelenik.
Igen, és erről pont egy másik eset jut az eszembe, amit szívesen megosztanék a hallgatókkal is. Szintén egy fiatal emberről van szó, ez pedig egy karrier jellegű kérdés volt. Jóval az előírt időn túl végezte azt az egyetemet, amit ő elkezdett, és hát amikor hozzám jött, akkor már valójában egy ilyen kvázi függőségi probléma volt, hogy egyszer nem tudott leülni tanulni, mert leült, akkor nem tudta folytatni, akkor elkezdett internetezni, és akkor azzal elment az egész nap, vagy bármi más csinálni, vagy csak feküdt az ágyba, és azzal elment az egész nap. És hát érezte, hogy ez már egy tarthatatlan állapot lesz. És mondta, hogy ő már volt pszichológusnál, és hogy az azt mondta neki, hogy hát lehet, hogy nem ez az útja, úgyhogy biztos én is ezt fogom mondani, de hogy ő gyerekkora óta ezt szerette volna csinálni. És hát abban maradtunk, hogy én nem szeretném senkinek sem megmondani, hogy mi az útja, viszont segítenék végig gondolni azt, hogy hogyan is alakult az ő életében, és miért van az, hogy bármikor is előkerül ezzel kapcsolatos tanulás, akkor inkább valamilyen másik viselkedésbe fog ő menekülni. És végigvettük az ő életét, kiderült, hogy az egész család, gyakorlatilag majdnem minden tagja ugyanezt a hivatást űzi, mint amire ő is jár, és hogy a saját érzése szerint ő már óvodás korától kezdve vágyott arra, hogy ezt a hivatást ő is űzze, és egészen addig, amíg be nem iratkozott az egyetemre, és valójában a problémák már akkor kezdődtek, hogy nem tudta ezt folytatni. És hát átbeszélgettük több szempontból is ezt a kérdést, és eljött egy pont, amikor egyszer csak ő megállt, tulajdonképpen sírva fakadt ott az ülésen, és azt mondta, hogy most már érti, mert hogy ő valójában attól fél, hogyha nem fejezi be ezt az egyetemet, és nem fogja ezt a hivatást űzni, akkor nem fogja tudni azt nyújtani majd az ő gyermekeinek, mint amit ő kapott otthon. És amikor ez a felismerés eljött, akkor tudta azt mondani, hogy akkor értem, tehát az én vágyam nem az, hogy ezt az egyetemet befejezzem, hanem hogy a gyermekeimnek tudjam azt biztosítani, amit én kaptam, csak valamiért ez összekötődött a fejemben. És akkor ez már elég volt ahhoz, hogy ő akkor tudjon váltani.
És igazából itt a saját maga megfelelése, tehát az egykori fogadalom iránti megfelelés, amit aztán utána vagy fenntart, de már át tudja gondolni, hogy ragaszkodik-e hozzá, és akkor már tudja, hogy mi miért, vagy pedig hát lehetősége van akár ezen változtatni és elengedni.
Így van.
Mi az, amit a hallgatóknak most itt eléggé sok mindent elmondtunk a függőségről, ugye azt azért olyan sokszor kiemeljük, hogy hát a függőség az valójában az, hogy mindegy, hogy igazából melyik szerhez kapcsolódunk, mert hogy ez körbe-körbe jár, ha a valódi probléma, a valódi hiány, az nem derül ki, vagy azzal nem foglalkozunk. Mit mondanál mégis így megnyugtatólag, biztatólag a hallgatóknak?
Hát visszakanyarodnék oda, hogy önmagában nem kell tökéletesnek lennünk, ezt senki nem várja el. A függőségek az valójában ebből a falsbágyból jönnek sokszor, hogy az én életemnek tökéletesnek kell lennie, de nem tudom azzá tenni, éppen ezért kell valami, amitől legalább egy rövid ideig, vagy amíg elmerülök benne, addig úgy érzem, hogy én most teljesen az élet teljességét élem meg. Ha ezt meg tudjuk fordítani, akkor ezzel már nagyon sokat nyerünk, és meg tudjuk élni, hogy nem kell tökéletesnek lenni. A lényeg mindig az életünkben az a haladás. Sokan jönnek hozzám olyan problémával, és szerintem ez is a függőségnek egy fajtája, amikor a teljesítménytől függenek. Például a perfekcionizmus. És én mindig azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb probléma az az, hogy elhatározod, hogy hova szeretne eljutni, tesz egy lépést, és mindig a végcél szempontjából fogja ezt értékelni. Tesz még egy lépést, még mindig nagyon messze vagyunk. Ezt fordítsuk meg. Tudom azt, hogy ilyen voltam, ez nagyon messze van attól, hova szeretnék eljutni, de nincsen semmi baj. Tettem egy lépést, és innen induljak tovább. Hogy most már tegnaphoz képest én előre léptem. És akkor valójában ez a feszültség, ami amúgy a függőségek irányába vinne minket, az nagy részt lecsökkenthető, illetve meg fogjuk találni azt, hogy mennyi minden segít minket ezen az úton előre, és nem kell azon aggódnunk, hogy mikor jutunk el oda, hiszen valójában az úton levés lesz, ami igazán be tud teljesíteni minket. Erre van egy nagyon kedves bibliai idézet, amikor Pál apostol azt mondja, hogy az a remény, amelyet teljesedni látunk, az már nem remény többé. És szerintem ez nagyon vigasztaló tud lenni, hogy valójában ez a remény, ami visz minket előre, az az, ami erőt tud adni. És hogy nem azon kell nekünk folyamatosan aggódni, hogy miért nem vagyunk még ott, hiszen pont ez adja a lendületet, és ez adja ezt a pozitív hozzáállást az életünkhöz.
Hát kívánjuk, hogy egy kicsit, ha más nem is visznek magukkal, de úgy gondolom, hogy azért sok útra valót kaphattak a hallgatók, hogyha megragadják, akkor bátran élhetnek is vele. De ezt mindenképp, hogy a viszonyulás az mennyire fontos, és hogy igazából pusztán azzal, hogy a viszonyulásunkon, tehát a dolgokhoz, az adott helyzethez való viszonyulásunkon, ha változtatunk, akkor már önmagában megtörténik a változás. Itt a rádióban és katolikus rádió lévén szó, ha te hármat kívánhatnál így a műsor végén, hogy neked is adhassunk valamit, és bízva abba, hogy ez egy szent hely, és itt teljesülhet. Mi lenne az a három kívánság, amit így végezetül kívánnál?
Hát én nekem a szívemnek a nagy vágya az az, hogy tudjunk egymással szeretettel nézni, és összefogva haladni előre. Azt gondolom, hogy mai magyar társadalomban ez egy nagyon nagy hiány, és én magam nagyon sokat szenvedek ettől, hogy látom, hogy az emberek rosszul érzik magukat attól, hogy nem fordulnak egymás felé. Tehát, hogy ez lenne az egyik, az biztos, hogy meg tudjuk látni a másikban a pozitívat, ami közel áll hozzám. Hát nem könnyű, nem készültem erre a kérdésre.
Igen, ez egy akkor beugratós kérdés.
Hogy mit kívánnék még. Igazából lehet, hogy megpróbálom csak kikerülni ezt a kérdést, de valójában én azt érzem, hogy ahol én dolgozom, meg ahol én vagyok, az igazából úgy teljes. Tehát, hogy a második kívánságom az valószínűleg az lenne, hogy ezen az úton haladjunk tovább, hogyha a saját életemre lennék. És akkor talán a harmadik, az pedig lehetne egy kicsit ilyen szakmaibb, hogy minél több embernek legyen lehetősége arra, hogy találkozzon azzal az igazi dologgal, ami őt valóban boldoggá teszi.
Hát kívánjuk, hogy minden vágyat teljesüljön, amiben megfogalmaztad, és valóban a mi vágyaink is ebben, én legalábbis azonosulni tudtam velük, hogy teljesüljön. És köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást, hogy megosztottad velünk, a hallgatókkal, a tapasztalataidat, a tudásodat, és hát, hogyha még lesz alkalom, akkor nagy szeretettel várunk vissza, hogy az újabb tapasztalataidat ismételten megoszd velük. Köszönöm szépen, köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, 4 hét múlva ismételten találkozunk.
Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.
Áldás, békesség, viszontlátásra.
A függőségről mindenkinek perceiben a Függő Kérdések című műsort hallhatták, a függőségekről és azok lelki gondozásáról. A műsorvezetők Nemes Hajnal és Dobóczki László voltak. Mária Rádió.
Hírpercek.